Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Gedő Ágnes
és Szabó Ferenc.
Szerdai adásunk tartalmából.
A katolikus és az orosz ortodox egyház közötti párbeszéd az elmúlt 20 évben.
Az eukarisztia az ökumenikus párbeszédben, Páter Szabó Ferenc jegyzete.
A katolikus és az orosz ortodox egyház közötti párbeszéd az elmúlt 20 évben. 2000-től kezdtek javulni a katolikus és az orosz ortodox egyház közötti kapcsolatok, amelyek 2016-ban Ferenc pápa és Kirill moszkvai pátriárka havannai találkozójában érték el csúcspontjukat. Putyin elnök július 4-i vatikáni látogatásának középpontjában a katolikus egyház élete Oroszországban téma állt.
Az oroszországi katolikus egyház élete számára kiemelkedő kérdéseket vitatták meg az orosz elnök és Ferenc pápa találkozóján. A katolikus egyház és az orosz ortodox egyház közötti kapcsolatok az utóbbi évtizedekben jelentős fejlődést értek el a 90-es évek nehézségeit követően, amikor Oroszországban a prozelitizmus, Ukrajnában pedig az uniatizmus vágyával illették a katolikus egyházat.
2000-ben az oroszországi négy apostoli adminisztráció egyházmegyévé alakítását követően jelentősen javultak a kapcsolatok, amelyek aztán a katolikus és az ortodox egyház közötti teológiai párbeszéd Nemzetközi Vegyes Bizottságának munkájában teljesedtek ki. Az előrehaladás konkrét jele Ferenc pápa és Kirill pátriárka történelmi találkozása volt 2016. február 12-én Havannában. Ennek alkalmából közös nyilatkozatot írtak alá. Azóta minden év február 12-én megemlékeznek erről az eseményről. Kurkoch bíboros, a Keresztény Egység Törekvés pápai tanácsának elnöke, és Hilarion metropolita, a moszkvai pátriárkátus külkapcsolatainak vezetője találkozója révén. Az elmúlt években Friburgban, Bécsben, Moszkvában került rá sor, a következőt Rómában tartják jövőre.
Minden év június 29-én Szent Péter és Pál ünnepe alkalmából a konstantinápolyi pátriárkátus küldöttségét fogadják a Vatikánban. November 30-án Szent András apostol emléknapján pedig egy szentszéki delegáció vesz részt Isztambulban az ortodox ünnepi szertartáson. 2016 óta a moszkvai pátriárkátusnak is van alkalma egy ökumenikus megemlékezésre a katolikus egyház képviselőivel.
Az ukrajnai ortodox egyház függetlenné válása után, amelyet Konstantinápoly engedélyezett, a moszkvai pátriárkátus úgy döntött, hogy nem vesz részt a párbeszéd kerekasztal találkozóin, ahol a konstantinápolyi képviselők is jelen vannak. Kilépett a vegyes bizottságból, amelynek Koch bíboros és Termesszószi jobb érsek, a konstantinápolyi pátriárkátus képviselője a vezetője. A katolikus és az orosz ortodox egyház között azonban halad előre a párbeszéd, és nem csak kétoldalú keretek között, hanem a vegyes bizottságban jelenlévő 13-14 más ortodox egyházakkal is. Folytatódnak a Szent Iréneusz katolikus ortodox teológiai vegyes munkacsoport találkozói. Megtartják minden évben a katolikus papok egyhetes oroszországi látogatását, és a moszkvai pátriárkátus hasonló küldöttségét Rómában látják vendégül.
Tovább folytatódik a kölcsönös kulturális tevékenység az orosz Caritas együttműködése a moszkvai pátriárkátus hasonló szociális szervezetével. Az orosz és a katolikus egyetemek közötti kapcsolatfejlesztés, az egyes püspöki konferenciák közötti cserekapcsolat, valamint a különböző mozgalmak közötti kapcsolatépítés, mint például a Bozéi közösség, a Tezé és a Sant'Egidio közösség, a Comunione e Liberazione mozgalom részéről. Hilarion metropolita lesz a 27. ortodox spiritualitásról szervezett nemzetközi ökumenikus konferencia egyik előadója. A tanácskozás témája arra kaptunk meghívást, hogy Krisztusban éljünk, az egyházban, a világban, a jelenkorban. Szeptember 4-e és 6-a között tartják a Bozéi Kolostorban. A moszkvai pátriárkátus külkapcsolatainak vezetője, Hilarion Metropolita, szeptember 6-án ad elő az Élet Krisztusban témáról.
A több mint 144 millió lakosú Oroszországban 100 millióan ortodox vallásúnak vallják magukat, még ha nem is gyakorolják hitüket. Több mint 20 millióan Oroszországon kívül élnek. Az utóbbi 30 évben 30 ezer templom épült az országban.
Az eukarisztia az ökumenikus párbeszédben, Páter Szabó Ferenc jegyzete. A II. Vatikáni zsinat az eukarisztiáról. Az eukarisztia az egyházi élet forrása és csúcsa.
A II. Vatikáni zsinat jó részt összefoglalta a 20. század első felének eukarisztiára vonatkozó kutatásait, amelyek a szentségtan és a liturgia megújításához vezettek. A zsinat után az erre a célra létrehozott vatikáni titkárságok és ők tanácsok szervezésében kibontakozott a teológiai párbeszéd a különvált keresztényekkel. A következőkben az ökumenikus teológiai párbeszéd részleges eredményét mutatjuk be. A katolikus szentségtan a századok során, főleg a 20. században sokat fejlődött. Az eukarisztiáról szóló hivatalos katolikus tanítás a II. Vatikáni zsinat megújult egyháztana és szentségtana után is folytonosságban marad a trentói zsinat tanításával. Bár 6. Pál körlevele, Mysterium Fidei elfogadja kiegészítésként az újabb personalista megközelítéseket is.
A hitünk titkára vonatkozó jelenlegi katolikus tanítás fontosabb pontjait összefoglalja a katolikus egyház katekizmusa. Eukarisztia, mert hálaadás Istennek. Az eukarisztein és az eulogein szavak azokra a zsidó áldásokra emlékeztetnek, amelyek különösen étkezések alatt magasztalták Isten műveit, a teremtést, a megszabadítást és a megszentelést. Az Úr lakomája, mert az utolsó vacsoráról van szó, amelyet az Úr tanítványaival szenvedése előestéjén elköltött. Nevezik még a bárány mennyegzői lakomájának, hiszen annak elővételezése, amelynek színhelye a mennyei Jeruzsálem. Kenyértörés, mert a zsidó étkezésnek ezt a sajátos szertartását használta fel Jézus, amikor családfőként megáldotta és szétosztotta a kenyeret, különösen az utolsó vacsora során. Eukarisztikus gyülekezet, szinaxis, mert az eukarisztiát a hívek gyülekezete, az egyház látható megjelenülése ünnepli.
Fontos az Úr szenvedésének és föltámadásának emlékezete. Szent áldozat, mert Krisztus a megváltó egyetlen áldozatát megjeleníti, aktualizálja, és magában foglalja az egyház fölajánlását. Vagy más nevein, szentmise áldozat, a dicséret áldozata, lelki áldozat, tiszta és szent áldozat, mivel befejezés túlhaladja az Ószövetség valamennyi áldozatát. Szent és isteni liturgia, mert az egyház egész liturgiája középpontját és legösszefogottabb kifejezését e szentség ünneplésében találja meg. Ebben az értelemben nevezik a szent misztériumok ünneplésének. Lehet beszélni a fönséges oltári szentségről, mert ez a szentségek szentsége. Ez utóbbi névvel a tabernákulumban őrzött eukarisztikus színeket illeti. Kommunió, vagyis közösség, mert a szentség révén egyesülünk Krisztussal, aki teste és vére részeseivé tesz bennünket, hogy egyetlen testet alkossunk. Nevezik még a szent dolgoknak, tahagia, szánkta, ez a szentek közösségének első értelme, amiről az apostoli hitvallás beszél. Angyalok kenyere, mennyei kenyér, halhatatlanság gyógyszere, útravaló. Szent mise, mert a liturgia, amelyben az üdvösség misztériuma beteljesedik, a hívek elküldésével misszió zárul, hogy azok az Isten akaratát mindennapi életükben betöltsék. Miután így a katolikus egyház katekizmusa alapján összefoglaltuk az eukarisztia különféle elnevezéseit, szempontjait, térjünk rá az ökumenikus párbeszédre. Második János Pál pápa 1995-ben kiadott Ut Unum Sint kezdetű enciklikájával elkészítette a II. Vatikáni zsinatóta szépen kibontakozott ökumenikus párbeszéd mérlegét, és további irányelveket adott az egység törekvés fokozására, a teológiai párbeszéd folytatására, amely során katolikus szakemberek, ortodox, anglikán és protestáns teológusokkal számos korábban vitatott tanbeli kérdésben egyetértésre jutottak. A pápa az enciklika 36. pontjában hivatkozik az Unitatis Redintegratio kezdetű zsinati határozat 11. pontjára. Idézők: a katolikus hitnek a megfogalmazása. Ne legyen akadálya a testvérekkel folyó párbeszédnek. Minden esetre teljes egészében és világosan ki kell fejteni a tanítást. Igazság, szeretet, jóindulat és alázatosság vezesse a katolikus teológusokat, akik az ökumenikus párbeszédben, hűségesen az egyház tanításához, különvált testvéreikkel vizsgálják Isten titkait. A pápa a következő pontban még a határozat most következő szakaszát is idézi: a tanítások egybevetésénél ne feledjék, hogy a katolikus tanításhoz tartozó igazságoknak hierarchiájuk, rangsoruk van, mert más-másképpen kapcsolódnak a keresztény hit alapjához. Testvéri szellemben kell elmélyíteni Krisztus kimeríthetetlen gazdagságát, megkülönböztetve a hit igazságét olyan teológiai megfogalmazásoktól, amelyek egy adott kor változó felfogásához igazodtak. Kerülni kell a türelmetlen polémiákat, hitvitákat, és inkább azt kell hangsúlyozni, amiben már egyetértünk. Ezt a szellemet követték a katolikus protestáns teológiai vegyes bizottságok az eukarisztia misztériumának újraértelmezésében.
Második János Pál enciklikájára hivatkozott Ferenc pápa az Evangélium öröme kezdetű programjában, amikor a II. Vatikáni zsinat szellemében elkötelezte magát a pápaság megtérésére, primátus szolgálatként felfogott gyakorlására, a decentralizálásra és a szinodális egyházmodell megvalósítására, ami kulcsfontosságú az ökumenikus párbeszédben. Az ökumenikus párbeszéd egyik eredménye, hogy kölcsönösen tisztázták az álláspontokat, amelyekről kiderült, hogy jó részt egymást kiegészítő szempontok a misztérium megközelítésében, nem pedig egymásnak ellentmondó nézetek. Anélkül, hogy a párbeszéd minden állomását részleteznénk, inkább az eukarisztiával kapcsolatos eredmények fő pontjaira irányítjuk a figyelmet.
Memoriale hathatós megjelenítés. A katolikus luteránus vegyes bizottság dokumentuma, amikor a második részben a közös feladatokról beszél, hangsúlyozza, hogy már túlhaladtunk bizonyos ellentéteken az eukarisztia értelmezésében. Az eukarisztikus jelenlétről ezt írja a dokumentum: katolikusok és luteránusok közösen megvallják az Úr igazi és valóságos jelenlétét az eukarisztiában, de különbségek vannak a teológiai megfogalmazásokban, amelyek a jelenlét módját és tartalmát fejezik ki. A luteránusok a trienti zsinat szóhasználatát, transzubstanciáció, olyan kísérletnek tartják, amely racionalista módon akarja megmagyarázni Krisztus jelenlétét a szentségben. Egyesek szerint ez a kifejezésmód nem érzékelteti, hogy az Úr személyesen van jelen, tehát a szakkifejezés egy bizonyos naturalista félreértéshez vezethet. A luteránusok a valóságos jelenlét jelölésére nem beszélnek átlényegülésről, hanem ezt mondják: Krisztus teste és vére jelen van a kenyérben és a borban, a kenyérrel és a borral, a kenyér és a bor alatt. Luther a megtestesülés analógiáját idézte fel. Max Sturgeon tezei testvér joggal bírálta a lutheri analógiát. A nehézség onnan ered, hogy Krisztus feltámadt testének misztériuma számunkra megérthetetlen. Calvin a Szentlélek tevékenységével magyarázza Krisztus hathatós jelenlétét. Az eukarisztia újabb ökumenikus értelmezésében egyrészt rávilágítottak arra, hogy az úrvacsola alapítása a zsidó pászka ünnep keretébe illeszkedik. Dicsőrés, hálaadó áldozat, másrészt, hogy az alapító igékben ez az én testem, ez cselekedjétek az én emlékezetemre, kiemelik az alapításra való emlékezést, anamnézist, és a cselekményben igen lényeges a Szentlélek lehívása, epiklézis, mert a teremtő lélek erejében történik a kereszten meghalt és feltámadt Krisztus üdvözítő művének hathatós szentségi megjelenítése. Ez a helyes katolikus tanítás is, mert sokszor találkozunk katolikus körökben is olyan magyarázattal, amely szerint a Szentmise, a mise áldozat, Krisztus kereszt áldozatának megismétlése. Ezt az utóbbi kifejezést kerülni kell, hiszen az egyszer megtörtént kereszt áldozatot nem lehet megismételni. A helyes fogalmazás a meghalt és feltámadt Krisztus testének és vérének hathatós megjelenítése, reprezentáció.
A teológiai párbeszédben tehát a kulcskifejezés az anamnézis, memoriale, emlékezet lett. A vegyes bizottság tagjai megmagyarázták, hogy itt nem puszta emlékezésről, emlékezetbe idézésről van szó. A Biblia szerint az emlékezés, emlékeztetés azt jelenti, hogy az Isten előtt hálával felidézzük mindazt, amit ő népért tett. Emlékezünk jó téteményeire, kérve további segítségét ígéreteihez híven. A memoriále tehát Isten műveinek aktualizálása, miközben imádkozva és dicsérve őt, emlékeztetjük az atyát arra, amit értünk tett, és kérjük, hogy folytassa csodatetteit. A csoda meg is történik, amikor a pap lehívja a teremtő szent lelket. A memoriále gondolata különösképpen kidomborodik az úgynevezett Dombi csoport 1971-es nyilatkozatában. A közös eukarisztikus hit felé című nem hivatalos jelentés így magyarázza a memoriálét. Krisztus az eukarisztiát egész élete és főleg keresztje és feltámadása emlékezetéül, anamnézis alapította. Maga Krisztus mindazzal, amit értünk és az egész teremtésért tett, van jelen ebben a memoriáléban, amely egyben országának előíze. Ez a memoriále emlékezet, amely Krisztus egyháza örvendező ünneplése révén hatékony, magában foglalja tehát halála és feltámadása megjelenítését és országa elővételezését. Nem csak arról van tehát szó, hogy emlékezetünkben felidézzük a múlt eseményeit, Krisztus kereszthalálát vagy annak jelentését. A memoriále anamnézis által az egyház hathatósan hirdeti Isten nagy művét. Az egyház Krisztussal való közösségben részesedik ebben a valóságban, amelyből él. A memoriálét, mint megjelenítést és elővételezést a hálaadásban és a közbenjárásban éljük meg.
Mindez természetfeletti hitben történik. Az egyház tehát, amikor megéli Krisztus, főpapunk és közbenjárunk, szenvedése, feltámadása és mennybe menetele emlékezetét, bemutatja az atyának fia egyetlen és tökéletes áldozatát, és azt kéri tőre, hogy minden ember részesedjék az általa hirdetett megváltás nagy művében. Így egyesülve az Úrral, aki felajánlja magát atyának, és egységben az ég és a földi egyetemes egyházzal, megújulunk a Krisztus vére által megpecsételt szövetségben, és felajánljuk önmagunkat élő és szent áldozatként, aminek egész életünkben ki kell fejeződnie. Krisztus memoriáléja a hirdetett ige és az eukarisztia lényeges tartalma. Nem ünnepeljük az eukarisztiát az ige hirdetés nélkül, mert az ige szolgálat az eukarisztiát célozza, ez viszont feltételezi és beteljesíti a hirdetett igét. Így olvassuk a katolikus protestáns teológus csoport jelentésében.
Az eukarisztia az ökumenikus párbeszédben Páter Szabó Ferenc jegyzetét hallották.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért.
Megköszönve figyelmüket, búcsúznak a szerkesztők
Szabó Ferenc
és Gedő Ágnes.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudétur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. igéző, vallomások Isten szaváról.